Itt van dr. Magyar Csaba a telefonvonalunk túlsó végén, ha minden igaz. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Okleves adószakértő, a Krisztál Vörvágy ZRT vezérigazgatója ő, és nem először beszélgetünk a magántőke alapokról, de most aztán nagyon megnézzük, hogy egyáltalán hogyan és miképpen működnek. Ezek sokat lehet hallani róluk, mint a korábbi offshore-ozást felváltó, kicsit kifinomultabb, rejtőzködést lehetővé tevő eszközről, illetve azt a célt szolgálja főleg, vagy azért vannak más előnyei, hogyha magántőke alapba zsúfolja az ember a különböző vagyonelemeit, befektetéseit?
Nem ezért találták ki a magántőke alapot, hogy mögé rejtőzzenek, de vannak bizonyos szabályok, ami miatt nem feltétlenül lehet tudni, hogy ki a befektető, de ez sem igaz ebben a formában, senki sem tudja, de érdemes először megnézni, hogy mi minősül magántőke alapnak, ugyanis az különféle alapokon belül két fő csoportosítás van. Az egyik az ilyen átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások, a másik pedig az úgynevezett alternatív befektetési alapok, ezt röviden ABA-nak szokták mondani, és ebbe a kategóriába tartozik a magántőke alap is. És a magántőke alapnak a célja az az, hogy cégeket, vállalatokat szerezzen meg, és azokat finanszírozza. Tehát a magántőke alap elsősorban gazdasági társaságokat hoz létre, vagy éppenséggel vásárol, ezt követően pedig tőkét biztosít ezeknek a cégeknek. Ezt sokan szokták egyébként keverni, mert akikkel én már beszélgettem magántőke alapról, akkor mondták, hogy ők szeretnének létrehozni egy magántőke alapot, és akkor ilyen kötvényekbe, részvényekbe fektetnének. A magántőke alapnak sajnos nem ez a funkciója, tehát kifejezetten ezt azért találták ki, hogy céges részesedéseket vásároljon. És ugye ez a befektetési alapnak minősül, ez a magántőke alap, és ez jogi személy, a képviseletét az alapkezelő látja el, és az MNB veszi nyilvántartásba a befektetési alapot. Tehát nem a cégjegyzékbe fogják bejegyezni ezt a befektetési alapot, amikor bejegyzik, hanem a Magyar Nemzeti Bank veszi nyilvántartásba ezt a magántőke alapot. És ugye itt a szereplői a történetnek, van egy alapkezelő, amely bejegyzi a befektetési alapot, ugye a másik szereplő a Nemzeti Bank, ahol be lehet jegyezni ezt a magántőke alapot, ami utána létrejön, és hát ugyebár van egy befektető, akinek el kell fogadnia az alapnak a kezelési szabályzatát, és a befektetésért cserébe kap egy befektetési jegyet, viszont a befektető nem lesz a tulajdonosa ennek az alapnak, hiszen a befektetési jegy ez egy hitelviszony megtestesítő értékpapír. Ez alatt értsétek azt, hogy tulajdonképpen tulajdonosi, beleszólási jogokat csak nagyon korlátozott mértékben kap a befektetési jegyért cserébe. Éppen ezért a befektető nem minősül a magántőke alapnak a tulajdonosának. Ugye ez egy nagy sajátossága ennek a jogintézménynek, és ami még esetleg érdekes, hogy nem is lehet akárki befektető egy magántőke alapban, tehát hogyha valaki mondjuk lakossági befektetőnek minősül, akkor legalább 100 000 euró értékben kell befektetni az alapba, ezáltal már szakmai befektetőnek fog minősülni, tehát akárki nem is lehet befektető egy ilyen alapban.
Azt mondtad, hogy befektetési jegy, jegyet kap a... Ez egy darab jegy?
A befektető.
Vagy a befektető, vagy ez darabolható? Ez csak azért kérdezem, hogy arra van-e mód esetleg, hogy a magántőke alapot mondjuk én megosszam valakivel, tehát én létrehozom, és utána mondjuk egy vagy két másik tulajdonos társat bevonnék.
Természetesen van lehetőség, hogy több befektető is legyen az alapban, sőt, amennyire az elmúlt időszakban láttam, a hatósági megközelítés is az, hogy amikor csak egy befektető van a magántőke alapba, ott már csóválják a fejüket, hogy hát tulajdonképpen ugye ez nem feltétlenül egy ilyen befektetési intézmény, hanem egy ilyen zárt körű, egyszemélyes történet. Éppen ezért inkább abba az irányba terelődik most már ez a magántőke alap is, hogy egynél több befektetője legyen lehetőség szerint, de nem teljesen egyértelmű a szabályozás ezen a fronton.
Mekkora összeggel hozható létre a magántőke alap? Tehát említetted ugye, hogy érdeklődnek nálad, nyilván ez is felmerül kérdésként, hogy mekkora összegtől lehet ezt létrehozni.
Igen. A kötelező legkisebb induló összeg nem lehet kevesebb, mint 250 millió forint, és ez kizárólag pénzbeli hozzájárulásból állhat. Tehát ezt nem válthatja ki mondjuk apporttal, vagy bármilyen más vagyontárgyal. Ezt be kell csengetni, ezt a 250 millió forintot az alap bejegyzéséhez. Ugye ilyenkor az alapkezelő megbíz ezzel külön egy szolgáltatót, hogy ezt a folyamatot bonyolítsa le, hiszen ő ugye ezt az alapkezelő nem végezheti el ezt a munkát, és úgy néz ki, hogy ilyenkor a szolgáltató, ami közreműködik a befektetési jegyeknek a lejegyzése során, ugye oda kell befizetni a jegyzett tőkének legalább 10%-át, egyébként a befektetőnek, de legkevesebb ugye 250 millió forintot, és ezt követően kiállítanak egy igazolást arról, hogy beérkezett ez az összeg, és ezt követően indul el a Magyar Nemzeti Banknál a bejegyzési folyamat, és ugye a befektetőnek ilyenkor nyilatkozni kell, hogy megismerte a kezelési szabályzatot, tisztában a befektetési egyhez fűződő kockázatokkal, és hát minden ilyen információt a rendelkezésére kell bocsátani, és utána ugye a Nemzeti Banknál megtörténik az alapnak a bejegyzése, hogyha minden ilyen feltétel teljesül.
És akkor ezt akárhányszor, akármilyen összeggel a jövőben lehet akár tőkepótlást, befizetést végezni és ízlani az alapot?
Lehet úgymond rábocsátással is élni, tehát úgymond az alapot lehet bővíteni, hogyha valakinek ilyen típusú igénye van, de hát az megint egy külön procedúra, hogyha valaki ilyet szeretne, de egyébként nem gyakori, hogy ilyen fölmerülne, általában létrehozzák azt a magántőke alapot, és akkor ezt követően ugye annak a befektetési jegye is tulajdonképpen adható, vehető, hogyha valakinek ilyen gondolata van.
Aha, világos. Hogyan adózik ez? Tehát milyen adószabályok vonatkoznak, itt nyilván a befektetőjére gondolok, illetve nem tudom, maga az alap egyáltalán adózik-e a benne lévő befektetések jövedelmei után? Ezt még nézzük át.
Igen. Ugye célszerű elkülöníteni, ahogy említettem, hogy van maga az alapkezelő, az lehet akár egy ZRT, arra klasszikus szabályok érvényesek arra a tevékenységre. Viszont a magántőke alap is ugye egy jogi személynek minősül, és felmerülhetne a gondolat, hogy hát akkor biztos társasági adót kell fizetnie a magántőke alapnak abban az esetben, hogyha nyereséget ér el, de nem került be a társasági adóról szóló törvénybe a magántőke alap, éppen ezért nem minősül az alanyának, vagyis a magántőke alapban keletkező nyereség után nem merül fel adófizetési kötelezettség. Mi az, ami ugye felmerülhet ilyenkor nyerességként? Ugye a tulajdonában levő cégek fizethetnek osztalékot, vagy éppenséggel eladhatja a tulajdonában levő cégeket, és akkor ezen nyereséget érhet el ez a magántőke alap. És ezért így szokták mondani, hogy tulajdonképpen csak átfolyik a nyereség a magántőke alapon, hiszen a befektető részére fog hozamot fizetni. Viszont ugye a befektetőnek ezután már kell adóznia, hogy a befektetési jegyére hozamot fizettek, és az SZIA törvényben van egy érdekes momentum, ugyanis hogyha ilyen befektetési jegyre fizetnek nekem hozamot, az meg osztaléknak fog minősülni, tehát mint hogyha egy gazdasági társaság fizetne nekem osztalékot, és ugye az ismert szabályok szerint ilyenkor 15% személyi jövedelemadót kell fizetni ezután, illetve felmerülhet felső korláttal 13% szochó, de ugye ez vagy van, vagy nincs, attól függ, hogy a befektetőnek volt-e már más ilyen fizetési kötelezettsége, de a 15% esztélye mindenképpen ott van ezután a befektetési egy hozam után.
Világos. Akkor még a végén nézzünk rá erre a bizonyos titoktartásra, adatkezelésre, hogy milyen szabályok mentén tud úgy adatot kezelni egy magántőke alap, hogy azt mondjuk rá, ugye, hogy itt el tud tűnni kvázi a befektető, ugye, ahogy említetted, azért teljesen nem, tehát nyilván vannak, akik tudnak arról, hogy kik a tulajdonosok, de valahogy a nyilvánosság felé mégsem jön ki. Tehát hogy működik ez a titoktartási folyamat az alap kezelőjénél mondjuk gondolom ez ott van.
Igen, ugye az alapkezelőre vonatkozik az úgynevezett értékpapírtitok a befektetési jeggyel kapcsolatban. Magyarán harmadik személynek csak akkor adhatja ki a befektető személyt, hogyha erre felhatalmazást ad a befektető. És ebbe az adatkörbe tartozik, ugye természetesen az ügyfél személye, vagyoni helyzete, üzleti befektetési tevékenysége, és még hosszan lehetne sorolni, de egyébként ez az értékpapírtitok természetesen nem érvényesül mondjuk a nemzeti bankkal szemben, vagy éppenséggel különféle állami szervekkel, tehát gazdasági versenyhivatal, állami számvevőszék, stb. Betekinthet ezekbe a nyilvántartásokba. Viszont ugye, ami az elmúlt időszakban híreket lehetett hallani, hogy kiderült egy befektetési alapnak, hogy ki a tulajdonosa, és hogy most már erre rá lehet látni, ezek a hírek azért merültek föl, mert ugye elindult Magyarországon is a tényleges tulajdonosoknak a központi nyilvántartása. Ugye az Európai Unió találta ki ezt a nyilvántartást éppen azért, hogy minden szervezetről begyűjtsék, hogy ki minősül tényleges tulajdonosnak. Viszont itt azért volt egy nagyon nagy félreértés sok újságírói cikkben ezzel kapcsolatban, ugyanis az, hogy ki minősül egy befektetési alap tényleges tulajdonosának, ezt a pénzmosásról szóló törvény alapján kell meghatározni. És a pénzmosásról szóló törvény nem rendelkezik külön arról, hogy ki minősül a befektetési alap tulajdonosának, éppen ezért úgymond a régi szabályokat, vagy úgymond az általános szabályokat kell ilyenkor figyelembe venni, hiszen a befektető nem tulajdonos, ugye ő csak pénzeli ezt az alapot. És éppen ezért ilyenkor a magántőke alap tényleges tulajdonosának jobb híján az alapkezelő tényleges tulajdonosa fog annak minősülni. És ugye amikor arról írtak híreket, hogy kiderült, hogy XY magántőke alap mögött kiáll, akkor ez nem feltétlenül volt helytálló információ, hiszen ugye ebbe az adatbázisban a bankok jelentik le az adatokat, akik azonosították a tényleges tulajdonost. Viszont az esetek döntő többségében ilyenkor nem az alapnak a befektetőjét jelentették le, hanem az alapkezelőnek a tényleges tulajdonosát, mert a jelenlegi szabályok szerint az minősül annak. Tehát amikor bekerült az információ az adatbázisba, és ez napvilágot látott, ez korán sem biztos, hogy egyébként az alapnak a befektetőjét mutatta, hanem az alapkezelőnek a tényleges tulajdonosát mutatták meg, mert a jelenlegi szabályok szerint, ahogy említettem, a befektetője a magántőke alapnak nem minősül tényleges tulajdonosnak, hiszen nincsenek tulajdonosi jogai egyáltalán. Viszont ugye ezen kíván majd az Európai Unió változtatni, mert egyébként nagyon sok más országban is így néznek ki a szabályok, bár valahol meg a befektetőnek tulajdonosi jogai vannak, és akkor az is tényleges tulajdonosnak minősül, de nálunk sincs ez így. És éppen ezért az Európai Unió azt tervezi, hogy a következő pénzmosás elleni direktívájában, amit majd Magyarországon is be kell ültetni a jogrendbe, már a befektető is tényleges tulajdonosnak minősül, és ezáltal ebbe a nyilvántartásba is majd bekerülhet a befektető is, mint tényleges tulajdonos.
De ha jól értem, ez az a nyilvántartás, ami továbbra sem nyilvános, úgymond bárki számára, hanem csak az állami szervek számára, tehát egy újságíró továbbra sem fogja tudni, megtudni, hogy ki áll a adott magántőke alapra.
Ugye, amikor a magántőke alapoknak írtak a tényleges tulajdonosairól, akkor elérhető nyilvántartásból dolgoztak, ugyanis ez a tényleges tulajdonosi nyilvántartás, ez mindenki számára elérhető információ, ezt meg lehet nézni a NAV-nak a honlapján. Annyi kiegészítéssel, hogy nemrégiben született egy Európai Uniós bírósági döntés, hogy az adatvédelemmel ellenkezik ez a gondolatmenet. Éppen ezért most mindenki tanástalanul áll, hogy most akkor legyen mindenki számára nyilvános ez az információ, vagy ne legyen. Sok országban le is kapcsolták, és azt mondták, hogy csak azok férhetnek ehhez a nyilvántartáshoz hozzá, akik valamilyen szolgáltatónak minősülnek, például ügyvédek, könyvvizsgálók, bankok, biztosítók, stb. és egyébként más is hozzáférhet, de hogyha jogos érdekét felmutatja ezzel kapcsolatban.
Hát kérdés, mi minősül jogos érdeknek? Mondjuk, amikor jókor állami pénzek vándorolnak oda, akkor az mondjuk közérdek-e? Tehát fölmerülhet-e nyilván a nyilvánosság oldaláról? Hogy...
Hát amikor kitalálták ezt a tényleges tulajdonosi nyilvántartást, akkor a jogszabálynak a bevezetőjében az szerepelt, hogy ugye itt az lenne a cél, hogy az újságíró szakma is minél hatékonyabban tudjon dolgozni, és ne legyenek összetett struktúrák, ami mögé nem lehet látni, de ugye érdekes módon, amikor a GDPR-ral összetalálkozott ez a gondolatmenet, akkor azt mondta az Európai Unió Bírósága, hogy a GDPR egyel erősebb, mint ez a gondolatmenet. Igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek az egésznek a kimenetele, de ettől függetlenül, ahogy említettem, hogyha nagyon szeretne valamilyen hatósági szerv hozzáférni ez az információhoz, akkor azért ez elérhető annak ellenére, hogy a nagy nyilvánosság elé nem biztos, hogy tárják ezt az információt.
Arról egyébként mit tudunk, csak egy utolsó kérdésként, hogy mennyire népszerű ez a forma? Nem feltétlenül darab számra, csak hogy ugye mindig a legnagyobbakról tudunk, vagy hát hallunk, hogy hozzájuk köthető egy magántőke alap, de ugye az, hogy 250 millió forint az alsó határ, joggal feltételezhetjük, hogy ez akár...
Igen, mondjuk ugye ez még egy kimondható számnak
tűnik. Igen.
Igazából azt kell figyelembe venni, hogy szükséges, hogy legyen egy alapkezelő is. És ugye az alapkezelőben ott nem ülhet akárki, az egy MNB engedéllyel rendelkező szervezet, fenn kell tartani egy apparátust. Tehát ez azt jelenti, hogy jó hangzik, hogy valaki létrehoz egy magántőke alapot, de ahhoz kell egy alapkezelő. Na most vagy megbíz valaki egy alapkezelőt ezzel, vagy létrehoz egy sajátot, és ugye innentől fogva kezdenek el a járulékos költségek elég masszívan emelkedni, és ez azt jelenti, hogy utána nem csak egy egyszeri díja van, hogy létrehozza valaki ezt az alapot, hanem egész egyszerűen lesz annak az alapkezelőnek is egy elég komoly költsége. És ez az a pont, amikor ugye eldől, hogy egyáltalán megéri-e valakinek egy ilyet létrehozni, avagy sem, hiszen azért itt éves szinten azt lehet mondani, most csak ilyen kicsit hasonlítésszerűen mondom, de azért egy ilyen alapkezelőnek a fenntartása éves szinten legalább egy ilyen 50-60 millió forint, és ezért van vele bőven adminisztráció is, és akkor ezt tudja kezelni az alapot. Tehát innen, hogyha költség oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor ugye azt kell feltenni azt a kérdést, hogy vajon megéri-e valakinek évente, hogy ezt finanszírozzuk.
És az egy létező szolgáltatás, hogy meglévő alapkezelőhöz bekoptatok, és ugyanaz, aki a mondjuk a 8 kincs nevű kínai részvény alapkezelője, az fogja, nem tudom, a Gede magántőke alapot is kezelni, vagy ezek más jogosultsággal?
Természetesen, ez úgy néz ki, hogy be lehet kopogtatni egy teljesen független alapkezelőhöz, és jelezni, hogy én ilyen meg olyan magántőke alapot szeretnék létrehozni, és akkor majd az alapkezelő eldönti, hogy szeretne együttműködni ezzel a befektetővel, vagy, ahogy említettem, a befektető dönthet úgy is, hogy saját alapkezelőt szeretne létrehozni, ami majd az ő saját alapját létrehozza. Ugye ez is egy ilyen bizalmi dolog innentől fogva, hogy én rábízom egy független alapkezelőre a pénzemet, mint befektető, hogy utána hozzon nekem létre egy BEF alapot, vagy ilyen esetben magántőke alapot, vagy úgy döntök, hogy megcsinálom a sajátot, és akkor úgymond birtokon belül maradok.
Jó, hát szóval ez nem olcsó játék, hogy a milliárd alatt lehet, hogy ez tényleg...
Nem olcsó játék, de ha valaki tényleg bujkálni akar, és eltűnni, hogy ne derüljön ki, hogy ki áll egy nagyobb vagyon mögött, az tökéletes.
Hát ugye eredetileg azért ezt nem emiatt hozták létre, meg ugye kapcsolódik hozzá egy viszonylag kedvező adózás is, de ugye ennek az egésznek a funkciója az lenne, hogy úgymond egy befektető, aki már nem szeretne napi szinten foglalkozni a befektetési ügyekkel és a cégügyekkel, megbíz a pénzével egy alapkezelőt, hogy vásároljon föl cégeket, és ezt követően gondozza ezeket a vállalkozásokat, míg a befektető ugye hátradől és élvezi a hozamokat.
Oké, köszönöm.
Csak kapott egy új funkciót időközben.
Így van, abszolút. Hogy átnéztük ezeknek a működését. Köszi szépen még egyszer.
Nagyon szívesen.
Jó munkát, sziasztok. Szép napot, kellemes ünnepeket. Szia. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Krisztáv Örvány Zrt. Vezérigazgatójával beszélgettünk a magántőke alapokról.